Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Az ár és top hatására március 13-a óta 894 élelmiszer lett olcsóbb, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, idén az infláció letörése a kormány legfontosabb feladata, de ez önmagában nem elég, első olvasatban pedig már tárgyaltak a jövő évi költségvetésről. A száj- és körönfájás járvánnyal kapcsolatban elhangzott, 4 telep érintett, új fertőzés egyelőre nincs. Nem zárható ki, hogy a vírus mesterséges úton jött létre, jelezte a tárcavezető. A fertőzés magas kockázata miatt csak helyben lehet elföldelni az állatokat, ez azonban nem jelent semmilyen veszélyt a vízbázisra. A falusi önkormányzati hivatali dolgozók bérét is emelni fogják, két ütemben, először és másodjára is 15-15%-kal, ismertette a miniszter. Azt is elmondta, január 1-től az 1500 főnél kisebb településekre kiterjesztik a falugondnoki szolgálatot. A kis településeken, ahol van igény, átadják az állami tulajdonban lévő épületeket. Jövő héten kezdődik a véleménynyilvánító szavazás Ukrajna uniós csatlakozásáról, hangzott el a kormányinfón. A kabinet a magyar érdekekkel ellentétesnek tartja ezt. Gulyás Gergely beszélt arról, az előző kormányülésen külpolitikai kitekintése is sor került, elkötelezettek a béke ügyében, az amerikai törekvések továbbra is támogatandóak, az uniónak pedig eminens érdeke, hogy a háború véget érjen, taglalta. A következő 4 évben 4000 milliárd forint maradt pluszban a magyar családoknál, jelentette ki a családokért felelős államtitkár. Kondz Zsófia hangsúlyozta, Európa legnagyobb adócsökkentési programját szeretnék megvalósítani. A családbarát fordulat 2010-ben kezdődött, és ma már több mint 30 féle intézkedés érhető el, ismertette. A nagy telekommunikációs szolgáltatók jövő év júliusáig nem emelnek árakat, amelyik pedig már megtette, az visszavonja az áremelést, erősítette még a tegnapi kormányülés után a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta, a bankokkal később tárgyalnak. A Telekom, a Jettel és a 4iG közölte, lemondanak az infláció követő áremelésről, illetve kedvezmény formájában visszaadják azt a lakossági ügyfeleknek. A 4iG magyar telekommunikációs vállalat mintegy 2800 kilométernyi optikai kábellel köti össze Európát és Egyiptomot a tenger alatt, így biztosítva nagysebességű internet kapcsolatot, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Kairóban. Szijjártó Péter beszédet mondott a Magyar-Egyiptomi Üzleti Fórum megnyitóján. Abszurd helyzet állt elő már a világban, ugyanis még Magyarország és Egyiptom együtt küzd az európai békéért és az illegális migráció megállításáért, addig Brüsszel felelőtlen politikát folytat és súlyosabbnál súlyosabb hibákat vét, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter egyiptomi kollégájával is tárgyalt. Háláját fejezte ki a terrorcsoportokkal, az embercsempész hálózatokkal, a szélsőséges ideológiákkal szembeni határozott fellépésért, valamint azért is, hogy nem engedi át Egyiptom az illegális bevándorlók tömegeit Európa felé. Felszólítjuk az európai intézményeket, hogy adják oda Egyiptomnak a megígért 4 milliárd eurónyi támogatást késlekedés nélkül, és ne támasszanak amúgy is már szavatosságukat vesztett politikai, ideológiai, mesterséges feltételeket a kifizetésekhez, mondta el. Emellett köszönetet mondott Kairónak azért is, hogy a harcok kirobbanását követően segítséget nyújtott a gázai övezetben élő magyarok kimenekítésében, valamint a Hamász terrorszervezet túszainak kiszabadítása érdekében végzett munkájáért. Elektronikus bejelentések éri a tavaszi fagykárral érintett gazdálkodókat az Agrárminisztérium. A tárca arra hívja fel a figyelmet, ez szükséges ahhoz, hogy a termelők a későbbiekben kompenzációt kapjanak. Mostanáig 409 gazdálkodó ajánlotta fel területét a vízmegtartás érdekében, ezzel is hozzájárulva a fenntartható vízgazdálkodáshoz, közölt az Energiaügyi Minisztérium Facebook oldalán. Az ingatlan tulajdonosok helyrajzi szám alapján egyszerűen és gyorsan jelezhetik együttműködési készségüket az Országos Vízügyi Főigazgatóság OVF online felületén. A lehetőség a gazdák számára is előnyös, hiszen az elárasztott területen lévő víz szivárgással táplálja a talajvízkészleteket, párolgással pedig hozzájárul a helyi klímajavításához. Új elnöke van a Kórházszövetségnek, Velkei Györgyöt Tóth Gábor a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgató főorvosa váltja. Kiemelt feladatnak tartja az egészségfejlesztő kórházi program országos kiterjesztését, a szakdolgozói munka racionalizálását, valamint a fiatal pályakezdők megtartását. Végül az időjárásról. Holnap az ország északi északkeleti felén nagy területen marad erősen felhős, borult az ég, másutt a fátyolfelhők mellett több órára kisüt a nap, gyenge esőre, záporra lehet számítani. Ismét sokfelé megerősödik a szél, a hőmérséklet pénteken hajnalban 0, napközben 12-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola iskola rádiósainak műsorát hallhatják. Műsorunkhoz kellemes időtöltést kívánunk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a hangoló műsorban, diáktársaim Péderi Zsófia és Farkas Zorka nevében is. Engem Békési Borukának hívnak. A mai alkalommal a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola életébe fogunk betekintést nyerni.
Műsorunkban beszélni fogunk arról, hogyan telt eddig a tanév második fél éve. Beszélünk arról, hogyan telnek a diákok mindennapjai, a Szent Imre iskola falai között milyen eredményeket értek el, milyen programokban volt részük a gyerekeknek. Arról is szó lesz, hogy milyen utazásokon vettek részt az iskola tanulói és pedagógusai az Erasmus programok keretében.
Balkó Viktor igazgató urat kérdezzük arról, milyen fontosabb dolgok történtek az iskolában a 2025-ös tanévben, milyen programokon vehettek részt a gyerekek. A nagybőjti időszakban hogyan készülnek fel az iskolában?
Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Ugye 2025. január 6-án véget ért a téli szünetünk, és ugye január 6-a az egyből vízkereszt napjára esik, ezért az egész iskola a bazilikába kezdte a 2025-ös évet. Közösen részt vettünk Szentmisén, ahol Mikéle atya, iskolánk lelki vezetője, megszentelte a vizet, beszélt az iskola közösségének vízszentelés ünnepéről, és utána pedig megszenteltük a házszentelés keretében iskolánk mindkét épületét, a Deák Ferenc utcai épületet, valamint a Kossuth utcai épületet is. Ez mindig nagyon nagy esemény a gyerekeknek, főleg a kicsiknek, amikor a tömjén füstöt látják és érzik az illatát, mert nagyon sokan ekkor találkoznak először a tömjén füsttel. És aztán szépen elindult a január, rengeteg programunk volt, de a legfontosabb talán az, hogy elérkezett a gyerekek számára a fél év, megkapták a fél évi bizonyítványukat, Nagyon szép eredményeket értek el a Szent Imrés diákok, 4,7 lett a magatartás átlaga az iskolának, 4,7 lett a szorgalom átlag, a tanulmányi átlag pedig az össziskolai létszámot tekintve 4,6 lett, alsóban közel 180 kitűnő tanuló lett, felsőben pedig 66 diák büszkélkedhetett kitűnő bizonyítvánnyal. Úgyhogy azt kívánom a Szent Imrés diákoknak, hogy a második fél évben is így tovább. Miután megkapták a gyerekek a fél évi bizonyítványt, tartott a diák önkormányzat egy iskolagyűlést, ahol beszámoltak az első fél évről, aztán pedig megtörténtek a fél évi szülői értekezletek. Aztán pedig beléptünk a farsangi időszakba, de szerintem majd erről bővebben a gyerekek fognak beszélni. Ami az iskola életében nagyon fontos, hogy elindultak a beiskolázási események. Rengeteg óvodába voltunk a tanítónénikkel, népszerűsítettük az iskolánkat, és várjuk szeretettel majd elsős diákjainkat is. A farsangi időszak után pedig hamvazó szerdával elkezdődött a nagybőti időszak. Szintén szentmisén vettünk részt az egész iskola a bazilikába, megtörtént a hamvaszkodás, és már a fali újságok is, meg a dekoráció is a nagybőti időszakról szólnak. Az advent mellett ez is egy kiemelt időszak iskolánkban, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulás mellett a gyerekek lelkiekben is felkészüljenek a húsvétra, húsvét szent ünnepére. Minden reggel imádkozunk az iskola rádióba, van lehetőségük a gyerekeknek keresztútra menni, elvégzik majd a szentgyónást is a lelki napunk előtt, április 11-e előtt, és hát várjuk majd a tavaszi szünetet, körülbelül ezek a dolgok történtek velünk.
Igen, nagyon jó, hogy vannak olyan programok, melyek segítettek kicsit lelkileg is felkészülni a húsvétra. Hittanórá mi is megbeszéltük, hogy a nagybőjt lényege az imádság, a bőjt és az alamizsna. Lemondani valamiről, és ezáltal közelebb kerülni Jézushoz. Szó volt a nagy hét fontos eseményeiről, a Szent Háromnapról, valamint a keresztúti imádságról. Sajnos az iskola által szervezett egedhegyi esti keresztút az időjárás miatt elmaradt, de volt lehetőségünk részt venni a bazilikában péntekenként a keresztúton. Iskolánk életének szerves része a lelki életre való nevelésen kívül az Erasmus programok. Iskolánk pedagógusai és diákjai is részt vesznek különféle programokban az Erasmuson belül. Az elmúlt héten 8 lengyel diák és 2 tanáruk volt részese az iskolai életünknek. Igazgató úr, miért tartja fontosnak az Erasmus programot? Hogyan töltötték a vendégek az egy hetet Egerben?
Szerintem ez az Erasmus program egyrészt színesíti iskolánk életét, másrészt nagyon jó arra, hogy a gyerekek gyakorolják az angol nyelvet, mert az Erasmusnak az angol a nyelve, így beszélnek egymással a különböző országokból érkező gyerekek, és kapcsolatokat tudnak teremteni egymással a külföldi gyerekekkel, valamint hát világot látnak. Most 8 lengyel diák jött hozzánk, 2 pedagógussal. A mi diákjaink ősszel látogattak el Lengyelországba, és a családoknál aludtak, és most azok a gyerekek jöttek vissza Magyarországra, akiknél a Szent Imrés diákok megszálltak. Ennek az Erasmus pályázatnak a címe a mentális és digitális jólét a digitális készségek fejlesztésével. Arra törekszünk, hogy ebben a digitális világban, amikor a gyerekeket sokszor beszippantja a mobiltelefon, a számítógép, hogy egy kicsit felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ezeken kívül is vannak dolgok, amik nagyon érdekesek, és ez a pályázat arról szól, hogy ezt az egyensúlyt próbáljuk megteremteni a pályázatban résztvevőknek, és ehhez kapcsolódnak a programok is. Az első nap, amikor megérkeztek, megismerkedtek az iskolánkkal, egy prezentációba bemutatták ők is az ő iskolájukat, mi is a Szent Imre iskolát nekik, aztán pedig körbejártak az iskolába, ismerkedhettek a gyerekekkel, majd volt nekik egy workshop az internet helyes használatáról. Aztán pedig könyvjelzőkészítésen és gyöngyfűzésen vehettek részt itt az iskolánkban. A következő nap elmentek Szilvásváradra kirándulni, hogy egy kicsit a természetbe is legyenek. Szerencsére nagyon jó idejük volt, és nagyon tetszett a vendéggyerekeknek is Szilvásvárad. A harmadik napon az Egri várban voltak, ahol tűzzománc készítésen vehettek részt, és egy városnézésen a várlátogatás után, aztán pedig mozgásos foglalkozások voltak nekik itt az iskolánkban. A negyedik nap pedig Budapestre mentek, a 8 magyar gyermek és a 8 lengyel gyermek. A zeneházában volt nekik program a Hősök terére, elmentek a Városligetbe, Vajdahunyad várát megnézték, valamint a Dunaparton sétáltak, és az utolsó nap pedig az egyetemre mentek el, a líceumba. Minden nap próbáltunk olyan programot szervezni nekik, amik egy kicsit a digitális eszközökről is szólnak, az internet helyes használatáról, valamint olyat is, ahova egyáltalán nem kellenek ezek az eszközök, és bízunk benne, hogy megtalálják majd az egyensúlyt ezek között a dolgok között, és nem fogja őket teljesen beszippantani a digitális világ. Örülök annak, hogy több programunk is fut, Erasmus programunk itt az iskolában, és azt veszem észre a gyerekeken, hogy egyre bátrabban mernek angolul beszélni, és ez nagyon jó érzés, mert látom az angol oktatásunknak az eredményét, úgyhogy ezúton is biztatok minden kollégát és diákot arra, hogy bátran vegyenek részt az Erasmus programokon.
Úgy hallottuk, hogy Zsófi, ti is részt fogtok venni többek között Borókával a következő Erasmus programban. Hogyan kerültetek be ebbe? Mik a feltételei, hogy ebbe valaki belekerüljön?
Először is annak a diáknak, aki részt akar venni egy ilyen programban, jelentkeznie kell, és egy motivációs levelet kell írnia angolul, majd angolul is meg kell győzni az erre felállított bizottságot, hogy miért akar részt venni a programban. Fontos, hogy olyan gyerekek jelentkezzenek, akik tudnak angolul, nyitottak az új dolgok felé, és tudjanak alkalmazkodni az adott ország, család életéhez, és örömmel részt vegyenek a programokon.
Valamint fontos még, hogy vállaljuk azt is, hogy szüleinkkel vissza tudjuk fogadni azokat a gyerekeket, akik fogadtak minket. Mi májusban spanyol diákokat fogunk fogadni, és majd össze fogunk visszautazni hozzájuk. Már nagyon várom, hogy jöjjenek, mert felvettük már a kapcsolatot egymással, és a levelezés alapján nagyon barátságosnak tűnik az a lány, aki engem fog fogadni.
Nagyon örülök, hogy részt vesztek ebben a programban, és kívánom, hogy sok szép dolgot lássatok, valamint szerezzetek új barátokat, de legfőképpen, hogy a jövőben is tartsátok a kapcsolatot.
Mi is bízunk benne, hogy hasznos lesz számukra az Erasmus, és még az angol nyelvet is lesz lehetőségünk gyakorolni. Nagyon tetszett még ebben az évben a farsang, amit február közepén tartottunk a suliban. A diák önkormányzat elnökét, Makó Enikőt kérdezzük, milyen feladatokkal jár a farsang megszervezése, milyen produkciók, jelmezek voltak.
Az idejévi farsangi mulatságon is sokat segített a diák önkormányzat, akár szervezésről, akár a programok levezetéséről volt szó. Az osztályokat először végigjártuk, hogy meghirdessük az idei farsangot, és hogy szóljunk mindenkinek, hogy készüljenek műsorral is. A műsor levezetését és megtervezését is mit csináltuk meg, a műsor narrálását köszönjük Nagy Lara Borka és Bodzási Boglárka 8. C-s tanulóknak. A tombola osztását, árulását és kihúzását is mi intéztük. Köszönjük a sok tombola felajánlást. A műsorok nagyon ötletesek és jól megtervezettek voltak. Nagyon jól szórakoztunk. Volt a görög istenek, volt egy tesi óra bemutatása, volt sok különböző vicces előadás, mint például egy táncos bemutató a 8. C-s tanulóktól. Köszönjük a tanárunk segítségét is, nélkülünk nem ment volna.
Emma, neked 5-esként hogy tetszett az első felsős farsang? Ti minek öltöztetek be?
Nagyon tetszett nekem. 2026. február 14-én tartottuk a felsős farsangot. Minden osztály lelkesen készült. Nálunk az a hagyomány, hogy zenés, táncos produkciókat adunk elő. Volt olyan év, amikor valamilyen téma köré kellett, például mesék világa, vagy csak magyar zenére. Idén nem volt megkötés, minden osztály lelkesen készült. A mi osztályunk hetekkel korábban elkezdett ötletelni, végül görög isteneknek öltöztünk. Nekem nagy élmény volt, mert a sok próba még jobban összekovácsolta az osztályt, rengeteget nevettünk. Az is nagyon tetszett, hogy a tanárok is beöltöztek, sőt volt külön tanári produkció is.
Köszönjük Enikő a szervezést és a diák önkormányzat munkáját, melyel színesebbé teszitek az iskolai élet mindennapjait. A teremtés védelemmel és a környezettudatos magatartás kialakításával is sokat foglalkozunk iskolánkban. Erről tanúskodik a vízvilágnapjáról való megemlékezés, melyről Kása Tíme a 6. C-osztályos tanulót kérdeztük.
Elsősorban Imre bácsival meghívásból az Egri Kertvárosi Óvoda Nagy Ferenc tagovodájában tartottunk előadást. Utána délben az iskola udvaron a vízszót formázva a felső tagozattal egyszerre ittunk a déli harangszóra, és ezt mind egy drón segítségével fel is vettük. Utána meghallgattunk egy előadást a víz felszínéről és felszín alatti virágáról. Ezután minden osztály kitöltött kérdőíveket.
Az osztályok már a víz világnapja előtt, ugye ami március 22-én van, nagyon sokat foglalkoztak ezzel a témával, akár osztályfőnöki órákon, akár földrajzórákon, sőt voltak olyan osztályok, akik még a fali újságot is úgy szerkesztették meg az osztályban, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy ne pazarolják a vizet, hanem tényleg vigyázzunk rá, mert a víz a legfontosabb az élethez és az élet fenntartásához. Én nagyon bízom benne, hogy a Szent Imrés diákoknak a víz világnapjáról való megemlékezés hasznos volt, és kicsit környezettudatosabban tudnak majd a jövőben élni, és a vízre jobban odafigyelni, valamint a víz felesleges pazarlását a jövőben mellőzni fogják majd.
Valóban érdekes előadást hallottunk a vizek fontosságáról, és tetszett nekem is a kísérlet, amit az udvaron csináltunk, hogy minél több vizet igyunk egyszerre. És a március 15-i ünnepségre emlékeztek? Nekem az is tetszett, kérdezzük meg az ötödikeseket, ők hogyan készültek a nemzeti ünnepükre.
Iskolánkban minden évben megemlékezünk az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharcról, osztályszinten és iskolai szinten is. Ahogy végigjárjuk az épületet március elején, minden teremben megjelennek a dekorációk a fali újságon, ablakokon és ajtókon. A mi osztályunk is nagyon készült. Március 11-én a felújított Lenkei házba látogattunk egy múzeum pedagógiai foglalkozásra. Lenkei életén keresztül betekintettünk a huszárok életébe, a forradalom és szabadságharc eseményeibe. Megalkottuk a szabadságharc idővonalát, csoportmunkában megismerhettük a kiállított tárgyakkal. Kódot fejtettünk, kódolt levelet írtunk. Mi tetszett nekem a legjobban? A csapatjátékok, a huszár ruhák felpróbálása. Szuper és hasznos foglalkozás volt.
Egy rendhagyó osztályfőnöki órán is megemlékeztünk március 15-ről, piros, fehér és zöld pólókat vettünk fel aznap. Megnéztünk egy kis videót arról, hogy miért használunk kokárdát, vagy csoportokban óriás kokárdákat készítettünk, amivel dekoráltuk az ablakainkat. A legjobb rész ezután következett, a zsíros kenyérparti. Kenyereket kentünk és díszítettük piros, fehér és zöld feltételekkel. Pucoltunk uborkát, paradicsomot, hagymát, paprikát, és mindenki a kedve szerint díszítette. Nagyon élveztük ezt az osztályfőnöki órát.
Szűcsné Póca Zsuzsanna tanárnő tanította be az osztályával az ünnepi műsort március 15-ére. Tanárnő, kérem mondja el nekünk, hogy milyen feladatokkal jár egy ilyen műsor betanítása.
Mikor megterveztük a tanévet, akkor én örömmel vállaltam el az osztályommal ennek a műsornak a megvalósítását, hiszen azt gondolom, hogy egy osztályközösségre mindig jó hatással van egy ilyen feladatnak a teljesítése, építi a közösséget, és nem kis dolgot tanulhatnak belőle a gyerekek. Például bátorságot a sok nézőközönség elé való kiállásban, illetve magát a történelmi eseményeket is talán egy kicsit mélyebben megértik. Körülbelül 3 héttel a műsor előtt kezdtük el a készülődést, választottuk ki a szereplőket, hogy vajon ki milyen karaktert tud ebben megformálni. A műsorban voltak történet megjelenítések és versek is. Mindenki megmutathatta a tehetségét, azt, hogy ki miben jó. Igyekeztem az énekkarnak is oda illő dalokat választani, és nagyon ügyesen megmutathatta a szólista is azt, hogy milyen szép hangja van, előházisára énekelte ugye a szólót a műsor végén. Én azt gondolom, hogy nagyon tanulságos volt ez az előadás mindenki számára, reméljük, hogy a nézők is jól szórakoztak, miközben felelevenítettük azokat a legfontosabb eseményeket, amik magához a március 15-i történethez kapcsolódtak, illetve néhány mozzanatot a szabadságharcból.
Köszönjük tanárőnek és diaktársainknak, hogy elmondják nekünk ezeket, és köszönjük az 5. D osztálynak az ünnepi műsort, melyel méltán megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről. Igazgató úr, arról szeretnék még kérdezni, hogyan sikerült a Szent Imre iskolában a beiskolázás?
Hát nagyon örülünk a beiskolázási eredményeknek, mert mondhatjuk azt, hogy már 8 éve arra törekszünk, hogy 4 első osztályt indítsunk el iskolánkba, és úgy tűnik, hogy ez idén is sikerült. Mindig azt szoktam mondani, hogy a pedagógus kollégákkal nap mint nap azért dolgozunk, hogy az iskolánknak jó híre menjen a városba, Egerbe és Eger környékén is. És nagyon nagy öröm volt számunkra, amikor a tanítónénikkel jártunk az óvodákba, hogy megismertessük az iskolánkat, akkor nagyon sok volt az érdeklődő. Aztán február hónapban tartottunk egy nyílt napot az óvodások és szüleik részére. Ott közel 130 gyermek jött el erre a nyílt napra a szüleivel együtt, sőt volt, aki még a nagyszülőket is hozta, ami nagyon jó érzés volt számunkra, hogy ilyen sokan kíváncsiak voltak a Szent Imre iskolára. Ezen a nyílt napon 2 bemutató órát láthattak a leendő elsősök, valamint a szüleik, aztán pedig a szülőknek volt egy iskolát bemutató fórum, ahol én beszéltem, a 4 leendő elsős tanítónéni, és ezen a fórumon szinte egy egész tanévet bemutattunk a szülőknek képekkel, hogy hogy zajlik az élet itt a Szent Imre iskolában. És a nyílt nap után volt a szándéknyilatkozatok leadási határideje, ez február 21-én volt, és több mint 120 szándéknyilatkozat érkezett be iskolánkba, ami nagyon-nagyon jó érzés volt, ami nem annyira jó érzés, hogy 90 helyünk volt elsőbe, és valahogy így ezt el kellett dönteni, hogy kit tudunk fogadni majd szeptembertől. Ennek érdekében tartottunk egy másfél-két héten keresztül ismerkedő elbeszélgetést, ahova jöttek a kis elsősök és a szüleik, és ott beszélgettünk velük, hogy mennyire komolyak a szándékaik, hogy tényleg a mi iskolánkat szeretnék-e, megnéztük, hogy mennyire iskola érett már a gyermek, és az a lényeg, hogy 90 gyermeket fel tudtunk venni iskolánkba, és április 10-én és 11-én, amikor a beiratkozások lesznek, várjuk őket sok szeretettel. Tehát kedves Zorka, kérdésedre válaszolva, nagyon elégedett vagyok a beiskolázással, és itt szeretném megköszönni az összes kollégámnak a nap mint nap végzett munkáját. Úgy gondolom, hogy egy pedagógus akkor végzi jól mindennapi feladatait, hogyha hivatásként éli meg a pedagógus pályát, és én úgy gondolom, hogy itt a Szent Imre iskolában a pedagógusok többsége ezt hivatásként éli meg, hogy tanítsa és nevelje a gyermekeket. Úgyhogy köszönöm nekik, köszönöm a szülőknek és a diákoknak is a bizalmat, amit az iskolánkba fektettek, és bízom benne, hogy még nagyon sokáig ilyen sikeres beiskolázásról tudok majd beszélni. Mielőtt még befejezném, azért még néhány szót szólnék a jövőről. Most szép lassan elmegyünk majd tavaszi szünetre, ott pihenünk egy nagyot, és utána nekiindulunk majd a tanév utolsó részének, ami szintén nagyon sok programmal vár minket, Szent Imréseket. Lesz nálunk a szünet után egy virágültetési program, amikor a gyerekek mindig hoznak egy cserépvirágot, és azt a Deák Ferenc utcán is, valamint itt a Kossuth utcán is erőtetjük, és nagyon szép lesz így az iskolánk külső környezete is. Aztán az idegen nyelvi munkaközösség szervezésében Szentgyörgy napi vásárt fogunk majd tartani a Kossuth utcai épületünkben a 4., 5. és 6. osztályosok közreműködésével. Április 30-án az alsósok Szent Imre futáson vesznek részt, valamint májusfát állítanak a Deák Ferenc utcai épületünkbe, és egy könyvmentő programot is szerveznek a teremtésvédelem jegyében könyvcsere programot. Májusban az osztálykirándulások hónapja lesz, mind a 4. 7. osztály részt fog majd venni Határtalanul programon a Felvidéken, ami egy ilyen tanulmányi kirándulás, történelem, környezetismeret, földrajz, hittan, tehát szinte minden lesz benne, és nagyon szép helyeken fogunk majd járni a hetedikesekkel, kicsit a Tátrába, aztán Kassán, aztán Betléren, nagyon sok szép történelmi helyet fogunk majd meglátogatni, és fogunk majd találkozni Felvidéken élő magyarokkal is. Május végén a gyereknapot szervezzük majd a diákjainknak, aztán pedig júniusban jön majd a ballagás a 8-osainknak. A 8-osoknak már a többségük tudja, hogy hova fog tovább menni tanulni, már valaki biztosra tudja, hogy hova vették fel, de azért még egy kicsit izgulunk, mert még a hivatalos értesítések nem jöttek ki a középiskolákból, de 8-osainknak is ezúton szeretnék nagyon sok sikert kívánni majd a jövőben, és azt kívánom, hogy legyenek büszkék arra, hogy Szent Imrés diákok voltak. Bízom benne, hogy jó alapokat kaptak itt az iskolánkba, és meg fogják majd állni a helyüket, úgy, ahogyan majd a leendő elsősök is.
Örülök, hogy ilyen sok kis elsős érkezik iskolán közösségébe. Jó helyen lesznek a Szent Imre iskolában, és ők is részesei lehetnek ennek a színes iskolai életnek, melyről az imént hallhattunk. Köszönöm diáktársaim, Zorka és Zsófi nevében is, hogy minket hallgattak. Áldott húsvétot kívánunk Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola iskola rádiósainak műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola rádiós hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. április 7-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel folytatja a Szent Mise liturgikus eseményeiről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a Diósgyőri plébánia csoportjával a Miskolci stúdióból. Folytatnánk a témánkat, a Szent Mise katekézisét. Az utóbbi alkalommal eljutottunk egészen a felajánlás végéig, ahol beszéltünk a kenyéről, a borról, a Szent Mise szándékáról, felajánlás szándékáról, és most tovább lépnénk egy picit, folytatnánk a felajánló könyörgéssel, a prefációval és az úrfelmutatással. Felajánló könyörgés, hát erről nem sokat kell beszélnünk, mert nagyon egyszerű dolog tulajdonképpen a felajánló könyörgés. A felajánló könyörgés vezeti be az adományok bemutatása után a prefációt tulajdonképpen. Számos ilyen alkalom van, amikor a pap imádkozik, ugye, könyörög, mondjuk így is szoktuk mondani, hogy könyörög, könyörgést végez. Ugye a Szentmisében alapvetően három fő könyörgés van, de erről már az elején beszéltünk. Ugye van az első könyörgés, amit latinosan kollektának hívunk, ami a Szentmise elején van. Aztán van a felajánló könyörgés és az áldozás utáni könyörgés. Ez a felajánló könyörgés, ez az ének végeztével kezdődik, amiután elimádkoztuk a közös részt, amire úgy szólít fel a pap, hogy imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. És itt imádkozunk, hogy fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére,
mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Tehát alapvetően ez meghatározza, hogy tulajdonképpen minden szentmisének ez egy alapvető szándék, hogyha nincs más szándék, akkor is a szentmisének van egy alapvető szándéka, minden jelenlévő és az egész Anya Szent Egyház javára. Tehát minden misén elhangzik ez a felajánlás. Utána pedig a pap elmondja a könyörgést, és megfogalmaz egy olyan imádságot, amelyben tulajdonképpen a szentmise bemutatásának a lényege hangzik el. És utána kezdődik a prefáció, amit vagy olvasni, mondani, vagy énekelni szoktak. Szokásos módon kezdődik az Úr legyen veletek. Utána következik az első megszólítás, emeljük föl szívünket, aztán adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Ez a híveknek kedves imádsága, hiszen ez egy válaszolgatós rész, ezt nem csak a pap mondja egyedül, hanem erre a híveknek is válaszolni kell. Ugye mindig szoktam mondani, hogy ez bátran, hangosan, lelkesen kell énekelni vagy imádkozni, mert hogy ez a mi közös imádságunk. A prefáció, ugye halljuk a nevéből is, hogy nem magyar szó, ugye két latin szónak az együttese, a pre és a factum szavakból származik. Azt jelenti, hogy bevezetés. Azért hívják így, mert azelőtt a rész előtt áll, ami a legfontosabb része a szentmisének, az eukarisztikus imádság, ami az átváltoztatás pillanatával van körülvéve. És akkor beszélgető társak felé fordulok. Hogyan tudnánk ezt értelmezni, ezt a rövid kis imádságot, hogy először is az, hogy az Úr legyen veletek. Mit takarhat a szentmisében ez, hogy az Úr legyen veletek? Miért hangzik el ez olyan sokszor szerintetek?
Én úgy gondolom, hogy ez a misének ez a része, ez felkészülés, vagy lélekben is, meg minden tekintetben magára, az eukarisztiára.
Így van. Tehát nagyon fontos, hogy többször elhangzik a szentmisében, hogy az Úr legyen veletek. Ez mindig olyankor hangzik el, amikor valamilyen fontos rész következik. Ugye, hogyha valaki ismeri a görög-katolikus liturgiát, ott többször elhangzik hasonlóképp, hogy bölcsesség, figyelmezzünk. Ugye, tehát amikor történik valamilyen nagyon fontos rész, az nem csak úgy beesik, hanem a pap fölhívja a figyelmet, hogy itt most valami fontos rész következik, és ezzel felszólítja a híveket, hogy a figyelmüket ugye koncentrálják az éppen aktuálisan történő eseményekre, és kicsit pár másodperc ugyanez az egész, de mégis ad egy felkészítést. Lépjünk a következőre. Emeljük föl szívünket. Talán ehhez adok egy kis segítséget. Nem tudom, hogy esetleg tudjátok-e azt, hogy a szív, hogyha nem konkrétan fizikai vagy biológiai értelemben nézzük, akkor az egyházban, a Bibliában minek a jele? Ugye a szív az a teljes embernek a jelképe, tehát az egész embernek a jelképe, mivel hogy a szív az a központ. Tehát, hogyha az embernek nem működik a szíve, akkor gyakorlatilag halott, ha leáll a szív. Tehát a vérkeringésünknek a mozgatója, központja, az egész életünknek a központja. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a Bibliában a szív nagyon sokszor az egész embert jelenti. Tehát, hogyha azt mondja a Biblia, hogy szív, valamit a szívről tanít, akkor a biológiai értelme és a konkrét szív mellett nagyon fontos, hogy lássuk a lelki értelmezését is. Tehát maga az embernek és a személyiségnek, az ember személyiségének a középpontja. Ezért nagyon sokszor így, ilyen formában kell hallgatnunk a Szentírás, és amikor beszél a szívről, hogy akkor az egész emberről beszél. Teremts bennem tiszta szívet, Uram. Van ez az ének is, meg Zsoltár ima is. Tulajdonképpen itt azért fohászkodik az ember, nem csak azért, hogy a szíve, mert biológiailag ezt nehéz értelmezni, hogy tiszta szív, meg koszos szív, akkor most ez hogy van, tehát ilyen tiszta szív, piszkos szív, ilyen nincs. Tehát gyakorlatilag azt kéri az ember, hogy megtisztuljon a teljes személyisége, megtisztuljon a teljes embersége a bűntől, és hát ezért van az Isten szolgálat, ezért szolgáljuk az Istent, hogy megtisztítsa az egész személyiségünket, szívünket, lelkünket a bűntől. Tehát nagyon fontos, hogy a megismerésnek, a bölcsességnek, az akaratnak és az érzelmi életnek is a forrása, vagyis az egész személyiségünknek. Tehát lényege szerint a másik ember felé való nyitottság, és például itt alá tudjuk ezt támasztani a példabeszédek könyvéből vett idézettel, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Vagy a másik példabeszédek könyve idézet, örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket. És akkor talán jobban értjük, ugye ezt szoktuk mondani, hogy kinek mennyire ül ki az arcára, hogy éppen mi van a lelkében, a szívében. Ez pontosan ilyen kapcsolatban van, a szív és az ember, hogy gyakorlatilag sokszor az arcunkra kiül a teljes lelki állapotunk, vagy hasonlóképpen is értelmezhetjük, és ezért a szív mindig a teljes embert jelenti. A liturgiában elhangzó felszólítás egyrészt bátorítás, tehát ez nagyon fontos, hogy bátorítás. Mire bátoríthat, hogyha most ez a kis szentírási segítséggel, akkor miért imádkozzuk rendszeresen ezt az imádságot, hogy emeljük föl szívünket?
Hát, hogy megtisztulva vehessünk részt az eukarisztiában, nem?
Hát, hogy megtisztulva vehessünk részt az eukarisztiában, még ötlet, tehát az egész személyiségünket jelenti a szív. Miért hangzik el az eukarisztia, az eukarisztikus ima előtt, hogy emeljük föl szívünket? Régen úgy mondták, hogy fel a szívekkel, szurszum kordám, ilyen felszólítás, hogy fel a szívekkel.
Hát, hogy Istennel legyünk teljesen, teljes testünkkel, meg lelkünkkel.
Szét lehet-e a szentmisében választani ezt a kettőt, hogy csak a testünkkel, csak a lelkünkkel
vagyunk?
Szerintem
nem.
Igen, a múltkor beszéltünk arról, hogy a szentmisén jelen lehet lenni úgy is, hogy az ember igazából nem figyel oda, tehát hogy el kell jutni oda, hogy az érettség, a hitbeli érettségnek köszönhető, hogy az ember el tudjon vonatkoztatni a zavaró tényezőktől, ne csak testileg legyen ott, hanem lelkileg is, és pontosan a szentmise közepén ez a felszólítás talán ezt is megcélozza, ha addig még nem sikerült esetleg kint hagyni, letenni azt, amivel bejöttem a templomba. Most az a szent pillanat következik, amikor mindenképpen ki kell mindent zárnom. Tehát eddig még úgy van vele a liturgia, hogy még ott az elején, amíg hallgatjuk az olvasmányokat, ad egy kis időt, hogy letisztuljunk, a gondolataink lecsendesedjenek, figyelünk az Isten szavára, igére. De jön egy nagyon fontos rész, a szentségi része a szentmisének, és azelőtt felszólít, hogy na most már vége az ábrándozásnak, most már emelkedj föl, tehát most már érje el a célját az, amiért itt vagy. Most már legyél az Isten jelenlétében, és ne csak testileg, és ezért használja ezt, hogy emeljük föl szívünket, hanem teljes személyiségeddel, a tested, a lelked, a gondolataid, az érzelmeid, mindaz, ami vagy, az most már teljesen kerüljön az Isten jelenlétébe. Tehát eddig csak oda tettem, oda vittem, hoztam magammal sok mindent, figyelmetlenséget, napi gondokat, nehézséget, feszültséget, stb. Kapok időt arra, hogy ezeket elengedjem, és a szentségi rész előtt külön felszólít bennünket a Jóisten a pap szava által, hogy emeljük föl szívünket, vagyis kerüljünk teljes lényünkkel a Jóisten dicsőségében, és azért fel az Istenhez, mert hogy ott van a legjobb helyen, ezt mondja a liturgia, hogy az Istennél van a szív a legjobb helyen, mert az Isten az, aki a szívet megvidámítja. Azt szoktuk felelni erre, hogy felemeltük az Úrhoz, és nagyon sokszor mégis ugye megreked a szívünk, ugye a sok hétköznapi dologban, és hát ez elvonhatja a figyelmünket az Istenről, erről beszéltünk már az előző adásban. Nagyon fontos, hogy ne őrizzünk a szívünkben haragot, és ne úgy vegyünk részt a szentmisén, hogy bármit is odaviszünk az oltárhoz, pláne, hogyha szentáldozáshoz készülünk járulni abban az adott szentmisében, akkor ez egy tényleg kritikus pont, hogy el tudjak engedni mindent, amit magamban hordozok, és legalább ebben a pillanatban oda tudjak tenni mindent a Jóisten kezébe. Miért fontos a szív, hogyha lelki értelemben nézzük? Minek lehet a helye? Miért kell a szívnek tisztának lennie?
Tehát, hogy igazából ki vagyok, az értékrendem és a gondolataim határozzák meg. És én vagyok a szív.
Így van. Hogyha ezen az úton indulunk, akkor honnan származnak a gondolatok, amelyek bekerülnek a szívbe?
Hát a Jóistentől.
Így van, és akkor logikusan következtetve, akkor minek a helye a szív?
A Jóistennek a helye.
Így van. És hogy a gyerekeknek is szoktuk tanítani, vagy én legalábbis szoktam. A szív az Istennel való találkozásnak a helye. Felnőttek nyelvén úgy hívjuk, hogy lelkiismeret, amikor az ember lelkében hallja az Isten hangját, megszólítja az Isten, hogy ezt jól tetted, azt nem jól tetted, ezt helyesen cselekedted, vagy az kevésbé. Tehát nagyon fontos, hogy a szív tisztasága ezért első helyen kell, hogy legyen, mert az Istennel való találkozásnak a helyszíne.
Mi a különbség a szívemben vagy a lelkemben? Tehát, hogyha én a felnőttként azt mondom, mert most amire utaltál, hogy ugye az a lelkiismeret szava megszólal bennem, tehát a Szentlélek sugallatát, ezt én a szívemben érzem, vagy azt mondom, hogy a lelkemben, vagy a lelkemig hatol. Ebben van különbség?
Igen, tehát alapvetően, hogyha a szívről és a lélekről beszélünk, most mint jelkép, ugye akkor a szívet használjuk az ember, a teljes ember, ahogy az előbb is mondtam, hogy a bibliai jelképrendszer alapján a szív jelenti az egész embert a személyiségével együtt. A lélekről pedig ugye a régi katekizmus is azt mondja, a legrövidebb definíció, hogy a lelkiismeret, vagy a lelkiismeret az Isten szava bennünk. Így szoktuk meghatározni. Az Isten hangja bennünk. Tehát nem azt mondjuk, hogy a lelkiismeret az a teljes ember, a teljes személyiségünk birtoklója, hanem azt mondjuk, hogy amikor a lelkiismeretről beszélünk, akkor tulajdonképpen az az a hang, ami akkor is megszólal, ha jót teszek, akkor is megszólal, ha rosszat, és ezt így mondjuk, hogy Isten hangja bennünk.
A lelkiismeret szívemnek csak egy kicsi darabja.
Mondhatjuk így is, igen, hogy a szívnek egy kicsi darabja, és akkor nem azt mondjuk a szentmisében, hogy emeljük föl lelkünket, mert az olyan kézzel foghatatlan, tehát a lélekről, hogyha azt mondom, hogy lélek, akkor nem is tudom, hogy képzeljük el, milyen kép, tehát egy ilyen felhőszerű kép, vagy egy levegő, fuvallat, vagy bármilyen kép kialakulhat a fejünkben, mert a lélek az egy megfoghatatlan dolog, de ha azt mondom, hogy szív, akkor mindenki tudja, hogy mi az a szív, tehát mindenkinek eszébe jut egy konkrét valóság, és ugye gyakorlatilag ezért is a szentmisében inkább ezt használjuk. De helyes, hogyha a hétköznapokban azt használjuk, hogy a lelkiismeret hangja az Isten hangja, tehát hogyha így tekintek a bennem megszólaló hangra, hogy az a jó Isten hangja bennem. Ez nagyon fontos, de a szívnek a hangját a dobogáson kívül igazából fizikálisan nem halljuk, másként pedig megint csak összefüggésben is van, mert hogyha a szívem nem tiszta, akkor elhalkul bennem a lelkiismeret. Tehát mondhatjuk azt is, hogy a lelkiismeret az a szívnek a lakója, tehát ott lakik a szívben a lelkiismeret, és akkor szólal meg, hogyha Isten kinyitja a szívnek az ablakát, és én hallom, hogy valaki bentről szól. Ha a bűn bezárja, akkor a lelkiismeret nem tud megszólalni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy engedjük a lelkiismeretet megszólalni, de ehhez kell a tiszta szív. Aztán ugye folytatjuk a prefációt, miután elimádkoztuk a válaszolgatós részt, ugye a szívnek a felemelését, egybekapcsolását az Istennel, következik a Szent Mise liturgikus időszakához kapcsolódóan egy kis tanítás. Ugye amikor hálát adunk az Istennek azért, hogy azon a napon, abban a szentmisében, abban a liturgikus időszakban megérintett, megszólított, vagy adott nekünk előtte tanítást. Ezt köszönjük meg, és a végén lezárja ugye a prefációt a szent vagy, szent vagy, szent vagy. Aminek eredetileg úgy hangzana a szövege, hogy szent, szent, szent a seregek ura, hogy olvassuk a jelenések könyvében is. Tehát, hogy az Istent dicsőítő ének az, ami zárja, és egybe van építve ugye a virágvasárnapi bevonulásnak az imádságával, ahol ugye a Jeruzsálem utcáján hozsannát énekeltek Jézusnak, és a szent, 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 ami az Isten dicsőségét hirdet, és az Istenhez szól, egybe kapcsolódik a hozsannával, és utána tesszük, hogy áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Ez már Jézusra vonatkozik, akit így ünnepelt Jeruzsálemben a tömeg. Tehát most készülünk virágvasárnapra, és éppen aktuális, hogy a hozsanna felkiáltás, ugye virágvasárnap hangzik el, ez belekerül a liturgiában, és minden szentmisében megismételjük ezt a felkiáltást, hogy mi úgy fogadjuk az alázatosan közénk érkező Krisztust, ahogy az ünneplő tömeg fogadta őt Jeruzsálembe. És pontosan azért imádkozunk, hogy mi ne váljunk áruló tömeggé, mint ahogy a Jeruzsálemnek is egyik alkalommal dicsőítették, hozsannáztak neki, másik alkalommal pedig keresztre küldték. Tehát nagyon fontos, hogy mi az ünnep lényegét éljük át Jézusnak a közénk érkezésében, vagyis az ének után rögtön kezdődik a Szentlélek hívás, a Szentmise legszentebb pillanata. Azért is szoktak csengetni ilyenkor, ugye halljuk, hogy a minisztráns vagy a sekrestés ugye megrázza az oltárcsengőt, mert ezzel is fölébreszti a figyelmünket, fölkelti a figyelmünket arra, hogy most valami nagyon fontos történik, ugye falvakon is, meg máshol is nagyon sokan harangoznak is ilyenkor, tehát az úrfelmutatás pillanatában, hogy mindenki tudja, hogy a Szentmise legfontosabb részéhez érkeztünk, felkészültünk, átadtuk magunkat az Istennek, felemeltük a szívünket, felkészültünk, dicsőítettük az Istent, és akkor az alázatos Krisztus, aki érkezik közénk, ugye neki hozsannáztunk, és most történik a legszentebb pillanat, amikor a hívek letérdelnek. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem a megszokott ülő pozícióban vagyunk, hanem ilyenkor kifejezzük azt a mélységes áhítatot, amit a térdhajtás kifejez, és ekkor letérdelünk, amikor megszólal a csengő, és elkezdődik a Szentlélek segítségül hívása. Az úrfelmutatás a Szentlélek hívás után következik, amikor a Szentmise legfontosabb pillanatában a pap megismétli Jézusnak a szavait. Ezt mindig úgy szoktuk mondani, hogy Isten szólal meg a papon keresztül, mert talán észrevettük már, hogy egyes szám első személyben mondja a pap a szöveget, nem azt mondja, hogy Jézus azt mondta, hogy vegyétek és egyétek, ez az ő teste, hanem azt mondja a pap, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely értetek adatik. Tehát ebben a pillanatban egyes szám első személyben úgy mutatja be a Szentmisét, mint hogyha maga Jézus Krisztus állna ott, és ő mondaná ugyanúgy nekünk is, mint az utolsó vacsorán résztvevőknek. Ezért szoktam mindig mondani, hogyha nem megyünk áldozni, visszautasítjuk az áldozást, az olyan lenne, mint hogyha Jézussal együtt ülnénk az utolsó vacsorán, és amikor Jézus felszólít bennünket, akkor megköszönjük neki, felállunk és kimegyünk. Tehát nagyjából így néz ki, hogy ha hanyagságból visszautasítjuk a Szent Jónás vagy a Szent Áldozás, hogy itt Jézus egyes szám első szemébe megszólít, meghív, és tulajdonképpen én visszautasítom. Tehát arra kell törekednünk, hogy megmaradjunk az Isten kegyelmében, hogy mindig méltók legyünk arra, hogy Jézus Krisztus testét és vérét magunkhoz vegyük. Nagyon fontos ez, az úrfelmutatás, ugye a kenyér, tehát az átváltoztatás után, így szoktuk mondani, hogy a konszekrálás vagy átváltoztatás után mutatja fel a pap. Tehát abban a pillanatban, amikor a pap a kenyeret felmutatja, már úgy tekintünk rá, mint Krisztus testére. Bár külső változást nem látunk kenyéren, de tudjuk, hogy a lényege változik meg, és itt nagyon fontos, hogy amikor a pap felmutatja a szentostját, akkor nézzünk föl rá. Ezt mindig mondom, hogy sokan lehajtják a fejüket, bedugják a pad alá, nézik a térdeplőt, nézik a térdkalácsukat, meg mi a túrót, tehát föl kell nézni az oltári szentségre, mert azért mutatja fel a pap, és azért csengetnek, harangoznak ilyenkor, hogy a figyelmünket felhívja, hogy tekintsünk föl a legfontosabbra ebben a pillanatban. Nagyon fontos. Ez körülbelül érdekes módon csak a 13. században vált elterjedté, azóta kezdték ezt a szentostya felemelését és a kehely későbbi felemelését. Először csak a csengő szó volt, aztán utólag fel is mutatták a híveknek, hogy az Úr Jézus testét. Erre volt igény, mert ugye régen tudjuk, hogy kelet felé fordulva miséztek, tehát a hívek a szentmiséből nem sokat láttak, hogy a pap mit csinál az oltáron, és vágytak arra, hogy valamit ebből lássanak, vagy ilyen formában részt vegyenek, és akkor így alakult ez, hogy kérték azt, hogy mutassa fel a pap az oltári szentséget, és akkor vezették ezt be, hogy a pap egy pillanatra ugye felemelte az oltári szentséget, amikor megszólaltak a harangok, és még azok is letérdeltek, akik a mezőn voltak, mert tudták, hogy most van a szentmisének a legfontosabb pillanata. Tehát ez nagyon-nagyon fontos része a szentmisének. A következő műsorban tovább folytatjuk majd a szentmisének a katekézisét. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, mindenkinek további kellemes rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kell